Az Úr legyen veletek.
És veletek.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Isten.
Abban az időben példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt. Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt, embertől nem tartott, élt abban a városban egy özvegyasszony is. Ez elment hozzá, és kérte, szolgáltas nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában. Noha Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver. Az Úr így szólt, hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az ember fia eljön, talál-e hitet a földön? Ezek az evangélium igéi. Evangélium tanítása, legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvéreim, miközben a mai evangéliumi szakaszt hallgatjuk, megüthet minket a belső dinamizmus, ami Jézus szavaiban benne van. Hogyha összehasonlítjuk a két főszereplőt ebben a tanítványok felé elhangzó jézusi példabeszédben. Először is van egy bíró, akit Jézus úgy ír le, mint aki nem féli az Istent, senkit sem tisztel. Hatalommal bíró emberről van szó, aki hatalmát öntörvényűen, korrupt módon, tisztességtelenül használja. Maga a példázat elmondója így fogalmaz, halljátok, mit mond a tisztességtelen bíró. Szívtelen emberről van szó, aki képtelen az együttérzésre. Legyen ez világos egyfelől. Másrészt a példázatban ott van az özvegyasszony, aki a bíróval ellentétben nélkülöz minden tekintélyt, támogatást, senki sincs, aki a pártját fogná segíteni a jogai érvényesítésében, és hát ilyen értelemben, ahogy ez Lukács evangélistánál nem is meglepő, ez az asszony kiváló szimbóluma, az emberiség kisemmizett, szegény, elfeledett részének, akiket a mindenkori hatalom könnyedén félre söpör, akik fölött gyakorta átgázolnak. A példabeszédnek a paradoxona az, hogy ez a szegény asszony mégis győztesen kerül ki abból a konfliktusból, amit a példabeszéd leír. Azt sejthetnénk, hogy a szívtelen bíró az nem törődik ezzel az özvegyasszonnyal, és hogy ő arra van ítélve, hogy itt is, mint oly sokszor korábban vereséget szenvedjen. Ám Jézusnak a mondani valója éppen ezen a ponton kelti föl a figyelmünket, mert arról szól a példázat, hogy ez nem így történik. Még ennek a látszólag sebezhetetlen bírónak is van egy gyönge pontja, és ez az asszony képes azt megtalálni, a maga javára fordítani, hogy elnyerje az őt megillető igazságot. Az özvegy mindaddig nem adja fel, amíg ez a fordulat, ez meg nem történik. Jézus a példabeszédében elsősorban az asszony alakját hangsúlyozza, nem annyira a bírójét. A bírónak tulajdonképpen az a szerepe, hogy kontrasztja legyen az özvegyasszony figurájának. Miután a példabeszéd befejeződik, azonnal Jézus világossá is teszi, hogy az Atya, akihez az imáinkkal fordulunk, nem olyan, mint a bíró, épp ellenkezőleg, így olvassuk a 7.-8. versben, halljátok, mit mond a tisztességtelen bíró. Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Imádság tehát nem az, hogy meg akarnánk győzni Istent, mintha Isten egy vonakodó bíró lenne, vagy olyan ellenség, akit a magunk oldalára kell állítani. Az imádság Jézus tanítása szerint azt jelenti, hogy hisszük, hogy a gonoszságnak, mint egyébként a tisztességtelen bírónak van gyönge pontja, bukásra ítéltetett, nem örökkévaló. Mint hogyha Jézus azt mondaná, leegyszerűsítve, de egyúttal úgy közérthetővé is téve, hogy a gonoszságnak a gyönge pontja az idő. Erre következtethetünk a bíró szavaiból, aki úgy dönt, hogy igazságot szolgáltat az özvegynek azért, hogy ne zaklassa őt folytonosan. Gonoszság az nem türelmes, nem él, nem fenntartható sokáig. Nem bírja elviselni az időt, nem állja ki az idő próbáját. Siet, képtelen erre a fajta várakozásra. Kimerül, nem kitartó. Az özvegynek viszont mondhatnánk, semmije sincs, csak az ideje, tehát tud várni, és Isten országa logikája szerint él, amely lassan növekszik, lassan hoz gyümölcsöt, ilyen értelemben tud várni. Ki tudja várni azt a pillanatot, amikor Isten majd hamarosan igazságot tesz. Így olvassuk a 8. versben, mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. És Jézus, mintha azt mondaná nekünk, hogy amikor türelmetlenkedsz, akkor akadályozod Istennek a működését abban a konfliktusban, ami most éppen olyan elviselhetetlen neked. Abban a szenvedésben, aminek a terhe most rád nehezedik. Itt még érdemes elidőzni ennek a utóbbi mondatnak két kifejezésénél. Az első ez, hogy igazságot tesz. Mert hogy igazságot tenni Istennél az más jelent, mint amit nálunk. Isten szemében igazságot tenni azt jelenti, hogy valami általa, egyedül általa átlátott mélyebb rend szerint megoldani a problémát, mindent beszámítva az irgalom jegyében a gonosznak is megbüntetni a gonoszt, végső soron mindenkinek megadni azt, ami őt megilleti, de úgy, ahogy mi egymásnak a világába nem látunk bele. Igazságot tenni Isten számára azt jelenti, hogy mindenkit megmenteni úgy, ahogy a jó az esetleg kibontakozóban van, a rossznak a szívében is, ahogyan Isten számára átláthatóak az emberi szívnek a sérülései és a rejtett szándékai. A második kifejezés, amire még érdemes odafigyelnünk, az a hamarosan, a második hamarosan határozó szó, amely nem azt jelenti, hogy rögtön azonnal, mert hogy mi azt várnánk. Azt jelenteni rendezni az engem terhelő konfliktust, hogy akkor Istenem, itt és most légy szíves, akkor old meg. Jézus példázatában itt arról van szó, hogy Isten majd az alkalmas időben cselekszik. Semmi köze nincs ahhoz a kapkodó sietséghez, amely a mi logikánk szerint természetes lenne, vagy amihez a gonosznak szüksége van ahhoz, hogy végbe vigye a tettét. Gonoszé az egy pusztító sietség, míg Istennek a ideje az a csendes és kitartó hitnek a türelmes várakozása, amely emlékezik, amely képes kitartani annak érdekében, hogy valóban mindenkinek igazságot szolgáltathasson. És ilyen értelemben Isten az idő szövetségese. Szokták mondani, hogy az egész Szentírás az időre vonatkozó kulcsszóval, kulcsmondattal kezdődik, kezdetben szócskával, és a Jelenések könyve végén az időre vonatkozó mondattal záródik, tudnilik sürgeti Istent, hogy Maranatha, jöjj el, Uram. Az idő ilyen értelemben, ahogy Isten viszonyul hozzá, ajándékba adatik szegényeknek, az ő támogatásukra van, ígéreteket kaptak, és az ígéreteknek a beteljesülése van folyamatban, amikor telik az idő. Talán ez a legerősebb üzenet. Nem csak az egész Szentírásban, hanem Jézusnak ebben a példázatában is, hogy hogyan kell az időnek a titkához viszonyulnunk. Az ember pedig arra hivatott, hogy imádkozzon. Így olvassuk Lukácsnál, egy példabeszédet mondott nekik arról, hogy szüntelenül kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Szentjeinknek, a nagy kanonizált szentjeinknek is, de hogyha valaki saját életében ismer olyat, aki ilyen értelemben Isten embere, az talán a legprovokatívabb tulajdonságuk, ahogy nem húzzák föl magukat azokon a dolgokon, amelyek minket fölzaklatnak, amelyekben mi azonnal cselekedni szeretnénk. Valami botrányos nagyvonalúsággal lépnek be a mi azonnaliságtól föltüzelt világunkba. Mit jelent ez a felhívás a szüntelen imádságra? Nem azt jelenti, hogy sokat imádkozzunk, hanem hogy hittel kell imádkozzunk, és az imádságnak a lelkületében kell élnünk. Mondhatnánk azt is, imádkozni azt jelenti, hogy én megszólítható vagyok a Jóisten számára. Amikor kötött imákat mondunk, az is akkor ér célt, hogyha ennek az éberségnek az alapgyakorlataként tesszük. Rózsafűzért imádkozni, ugye október van, azért értelmes dolog, mert belegyakorolhatjuk magunkat a szívünk mélyén ebbe a megszólíthatóságba. Az időhöz való új kapcsolatba visz bele minket a hitünk. És ezt szeretné látni az Úr, amikor visszatér. Jól vastuk? Amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön?
Amen.
Béke és jóság. Ferences szentbeszédet hallottak a Margit körúti templomból.